Szeretett testvéreim, most fennállva hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségében bízva hirdetni kívánom az ő öröm üzenetét ezen a mai délelőttön, úgy, amint az írva található a Királyok első könyve 18. részében, a 18. rész, csak a 19. részében, a 19. rész 9. versétől a 14. versig terjedő ige szakaszban. Az előzményekről annyit, hogy Illés próféta megküzd a Baál papokkal a Kármel hegyén, és ott diadalmasan igazolja, hogy az Isten az Úr, és ezek után Izrael királya Aháb elmondja a történeteket feleségének, Jezabelnek, a gonosz hercegnőnek, királynőnek, aki halálosan megfenyegeti Illést. Ezek után ő elmenekül, és egy bokor alatt meg akar halni, amikor az Isten angyala meglátogatja őt, ad neki enni-inni, és mondja, hogy erőd felett való út vár előtted, és 40 nap és 40 éjjel megállás nélkül elmegy a Hórebhez, a Sínai hegyhez, és innen olvassuk a történetet. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófédáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Eddig a felolvasott igeszakasz, foglaljon helyet a gyülekezet. Mindannyian örömmel és megkönnyebbüléssel fogadtuk az éjszakai esőt, azt gondolom, és előtte, kicsit már úgy érezhettük magunkat, mint Izrael Illés idejében, akik várták az esőt. Ott persze a nagy különbség, hogy már évek óta nem volt eső, nagy szegénységben, nagy nyomorúságban élve. És ebben a helyzetben azt gondolom, hogy önmagában ez a helyzet, a nagy szárazság, a nagy szomjúság egy erőteljes kifejezése annak, amiről az ember élete szól, ami nagy vágyakozásainkról, a nagy várakozásainkról, ami igazi nagy reményeinkről. És ahogy tegnap az ablakot kinyitottam olyan éjjel 11 körül, akkor már lehetett érezni a szelet, szinte már az esőnek is az illatát, de akkor még nem lehetett biztosnak lenni benne, hogy valóban ide is ér az enyhülést hozó zivatar. És felmenve a Facebookra, édesapámnak az oldalán találtam egy kis verset, amit ő ennek az apropóján írt, hogy bizony milyen régóta várjuk már az esőt. És ebből szeretnék felolvasni néhány sort. Az a közös bennünk úgy látszik édesapámmal, hogy van ő benne is ilyen szemérmetlenség, hogy szívesen kitesz ilyen dolgokat, hogyha leírta a Facebookra. Azt írja, a baj nem jár egyedül, a sok baj egybegyül, íme az ember próbáló idők, kemény tél, fagyos tavasz, aszályos nyár, ki tudja, mi jöhet még. Szárító, tikkasztó szelek, minden élőt próbára tesznek, vízhiányban szenved minden élő, így az élet nagyon elkeserítő. Rátugrok néhány részt, így apró marad a krumpli, töpped a répa, szárad a kukorica, a szőlő még bírja, gyökerét mélyre ereszti. Ebből is látszik, hogy az izsákiaknak a szőlőben azért nagy reménységük van, életét így védi. Van ennek valami haszna? Az Úristen tudja, a próbák súlya nagy, de az ő hatalma még nagyobb. Sok mindenre megtanít, becsülni azt, ami megmarad, elfogadni a kicsit, a keveset. Ő pótolni tudja, ami kiesik, higgyük el, ő semmivel el nem késik. Azért olvastam fel ezt a kis verset, mert ez arról szól, hogy az embernek a legnagyobb teológiai feladata, meg önmaga vigasztalása, meg mások vigasztalása szempontjában is a legfontosabb kérdése az életben, hogy mit kezdjünk akkor, amikor várunk valamit, hogyha valami nagy reménység van bennünk, és nagy vágy van bennünk, és az nem úgy alakul, hogyha az nem teljesedik, hogy mi van akkor? És tulajdonképpen éppen ez a legfontosabb és legizgalmasabb kérdés az egész életünknek. Mi teszünk a mi be nem teljesedett vágyainkkal, a mi megtört reményeinkkel? Mit kezdünk az életben a legnagyobb veszteségeinkkel? Ez a nagy feladata az életünknek. Rátérve a történetünkre, az a kérdés foglalkoztatja már, hát talán évszázadok, évezredek óta a Biblia magyarázókat, hogy mi történhetett az első királyok könyvének 18. és 19. fejezetek között, hiszen a 18. részben, ahol a Kármel-hegyi Isten ítéletnek a története le van írva, ott még azt látjuk, hogy Illés igazán erőtől duzzadó, félelmet nem ismer, bátran szembeszáll egyedül egymaga az üldözőivel, de hát ő maga is sok üldözésen van már túl. A hollók vitték neki az ételt a Kérit patakjánál, és az Isten gondoskodott róla. Tudja az, mit jelent hitből élni, mit jelent egyedül lenni, mit jelent szembeszállni a túlerővel. Félelmetes a jelenléte ennek az embernek, és félelmetes a hite is. És hatalmas diadalt arat az Isten dicsőségére. És a következő részben mégis azt látjuk, hogy fut az életéért, hogy meg akar halni, hogy önmagába zuhan, sőt bezárkózik önmagába, depressziós lesz, ez a barlangba behúzódás, ez a depressziónak egy mindennél kifejezőbb képe, amit itt látunk, hogy nem akar tudni senkiről és semmiről, csak önmagába bezárkózik, önmagába zuhan, önsajnálatba esik. Más szóval, mi történik akkor, amikor legerősebb vágyaink válnak semmivé? Hiszen Illést is egy nagy, erős és buzgó vágy hajtotta. Mi van akkor, hogyha a várva várt győzelem elmarad? Egy kicsit az a helyzet állt elő, hogy a csatát megnyerte Illés, de úgy érezte, hogy a háborút elveszítette. Mi van akkor, amikor olyan veszteség ér minket, ami megrengeti a hitünket? Amikor összetörnek a reményeink, és a legszentebb vágyaink is valami módon kudarcot vallanak. Illésnek a neve azt jelenti, hogy az én Istenem Jahve, Eliyah, az én Istenem az Úr. És ez a kifejezés önmagában egy vágyat fejez ki, hogy az egész életemben azt éljem meg, és mutassam meg, hogy az igazi Isten az én életemben az Úr, és az a vágy hajt engem, hogy ezt megmutassam mindenkinek, elsősorban is Izrael elfordult népének, az istentelenné, a bálvány ivádóvá vált népnek. Ez a név önmagában nem csak név volt, hanem vágy volt, meg reménységet fejezett ki, egy egész életnek az értelmét fejezte ki, hogy az én Istenem az Úr. A mi nevünk az, hogy reformátusok vagyunk. És ez nem csak egy felekezeti meghatározás, hanem kifejez egy mély vágyat és reménységet. Reménységet arra, hogy az Isten egyházában, közöttünk, a gyülekezetben az igazi Isten dicsősége ragyogjon tisztán. Vágy van ebben a felébredésre, a megújulásra, a visszatérésre, a helyes úthoz. És mi van akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy nem ez valósul meg? Sokszor magunk között sem. A világ valami kevéssé tud erről akar hallani bármit is. Mit kezdünk mi reformátusok azzal, amikor a mi nevünk kifejez egy vágyat, és ez a vágy olyan nehezen akar teljesülni, és ezek a remények olyan megtörtekké válnak. De mit kezdesz te is az életeddel, hogyha az, amit annyira szerettél volna, és az minden bizonnyal egy jó dolog volt, a családoddal kapcsolatban, a gyermekeiddel kapcsolatban, a hivatásoddal kapcsolatban, azok nem teljesülnek. Volt itt pénteken egy koncert, Illényi Katica koncert, és nagyon nagy hangulatot varázsolt ide a művésznő, és egyik alkalom aztán egy Máté Péter dalt is elénekelt, az Azért vannak a jó barátok kezdetű dalt, és hogy énekelte, akkor figyeltem föl erre a sorra, hogy az álmot meg nem álmodni úgysem tudod, az érzést elhallgattatni úgysem tudod, ujjait közt a kor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Hát ahogy Máté Péter beszél erről, az már eleve egy ilyen lemondás. Hát hogy úgyis az életrendje, hogy ezek a nagy vágyak és remények, amikkel fiatal korunkban elindultunk, ezek úgyis a kor elviszi, kifújja az ujjaink közül, mint szél a por. Mit kezdjünk ezekkel? És amikor ezzel szembesülünk, és ez ilyen fájdalmasan szíven üt minket, hogy nem úgy történt, ahogy mi azt nagyon szerettük volna, akkor a gyanú az Istenre terelődik. Némiképpen ez érthető is, mert az egész kérdés, ez nem pszichológia kérdése, a reménység kérdése az Isten kérdés. Az a mi Isten képünkre vonatkozó kérdés. És persze mindenféle gondolatok támadnak bennünk, valljuk be őszintén. Hogy ő nem akarja igazán, hogy kiteljesedett boldog életet éljünk. Hogy az Isten gyanúsítható meg azzal, hogy csak azért sem adja meg, amire annyira vágytunk. Meg hogy adja a vágyat, de nem engedi, hogy ez a miénk legyen. Hogy ő az, aki leselkedik, hogy elvegye tőlünk azt, ami a számunkra a legdrágább. Ez mind súlyos teológiai kérdés. Gondoljunk csak Mózesre. Azt mondja neki az Isten, látod? Ott az ígéret földje. Na, te oda nem mész be. Dávid királynak, aki templomot szeretne építeni, azt mondja, te nem építheted meg. Még ha ez is volt a legfőbb vágyad, hogy az Úr hegyén templomot építs. Vagy gondoljunk Keresztelő Jánosra, aki a börtönből az igazságtalanságot szenvedve kérdi, te vagy-e Jézus az eljövendő, vagy mást várjunk? Vagy most gondoljunk Illésre, akinek az a vágya, hogy a bálvány imádásba fuldokló országa gonosz jégkirálynővel, Jezabellel az élén megtörje ezt a félelmetes nyomort és igazságtalanságot és bálványimádást és aszályt és lelki kiszáradást, és végre fölfakadjanak az igaz hitnek a forrásai, és ott ragyogjon az Isten dicsősége, és mindenki vele együtt kiáltsa azt, hogy az én Istenem az Úr. Ezt akarja Illés, ez az ő vágya, nem kevesebb, nem több. És ott van benne a tűz, és képes az ő környezetét is tűzbe borítani. Aztán mégis jön egyszer egy fagyos hangú utasítás, még holnap ugyanebben az időben meghalsz, ugyanarra sorsra jutsz, mint azok a proféták, Baál proféták, akiket te megöltél. És ő elkezd menekülni, és a nép szíve ugyanolyan fagyos marad. Elég volt hozzá egy ilyen parancs, mint egy telefon, talán valamikor a KGB irodából a 40-es évek végén, és vége lett a magyar ébredésnek. És a nagy szent vágy, hogy fölébredjen egy nép, vége szakadt. És mérhetetlen módon csalódottan rohan, menekül Illés. Arról szeretnék most mégis beszélni, hogy még Istennek ezek a legkiválóbb szolgái is, amilyen Isten volt, még ők is mennyire alábecsülik az Istent, hogyha mi vágyainkról van szó, hogyha mi reménységünkről van szó, szívünknek a vágyairól. Abban az értelemben, hogy talán nem is feltételeznénk, hogy az Istennek mennyire gondja van arra a vágyra, amit a szívedbe ültetett, hogy mennyire gondja van arra a reménységre, amire elhívott téged, hogy mennyire gondja van az ő szolgájára, az ő szívére, az ő szívének az állapotára. Éppen ezért most nézzük meg azt, hogy tehát ez az jó hírünk, hogy alábecsüljük ezt az Istent, ezt majd fogjuk látni az igéből, hogy miért, és akkor nézzük meg, hogy Isten mit kezd ezekkel a megtört vágyakkal. Hiszen látjuk, hogy Illés nem nagyon tud ezzel mit kezdeni. Mit tud kezdeni Isten azzal, akinek a szívében így megtört a reménység és megtört a vágy? Hát először is biztosít minket arról, hogy tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Illés, amikor rohan először is kap egy jó kiadós reggelit, amit az Isten angyala készít el neki, aztán mondja, hogy erődön felől való út vár rád, és így eljut a Hóreb hegyéig. Aztán amikor a Hóreb hegyére elér Illés, ami arra szolgált volna, hogy kicsit ellensúlyozza azt a másik nagy hegycsúcs élményt, amit a Kármel hegye jelentett, és azt a nagy csalódást, ami ott a völgyben érte őt, hogy most újra kiemelje őt, fölemelje őt, visszavigye őt a legszentebb helyre, ahol Isten Mózesnek adta a törvényt, és ahol megjelent neki személyesen. És Illés, amikor oda megy erre a nagyon szent helyre, akkor ő mit csinál? Bemegy egy barlangba. Sőt, amikor azt mondja neki Isten, hogy állj ide ki, Illés, állj ide ki, akkor ő nem is akar kijönni a barlangból. És megrendül a föld, és Illés nem jön ki, és tűz támad, és szélvész támad, és nem jön ki a barlangból. Sőt, azt olvassuk az igéből, hogy mikor ezek az erőteljes elemi történések zajlanak, földrengés, tűz, szél, akkor azt írja az ige, hogy egyikben sem volt ott az Isten. Mire szolgálnak hát ezek a jelképek itt? Azt gondolom, hogy ezek most itt elsősorban Illésnek a vágyait fejezik ki. Illés, te ezt szeretted volna, igaz? Tüzet szerettél volna az égből. Igaz? Azt szeretted volna, hogy megrendül ez a föld az Isten jelenlététől. Azt szeretted volna, hogy szél tisztítsa meg ennek a tisztátalan népnek a szívét, és hozzon újat, új szeleket, új korszakot, új erőt, új lelkesedést az Isten iránt. Persze joggal gondolhatta ezt Illés, mert ezek a leggyakoribb. A tűz az messze a leggyakoribb jelképe az Isten kifejezésének. Nagyon sok példa van erre a Bibliában. Tehát ez éppességgel lehetett volna az Isten jelenlétének a megjelenítése, kifejezése. De azt olvassuk, Isten nem volt egyikben sem. Igen, az Isten így is megmutatkozhat, de ez nem minden. Ez nem minden, amit az Isten személye és a terve rejt a mi számunkra. Gondoljuk csak egy betlehemi jelenetre, a kis Jézus születésére, hogy az Isten így is el tud jönni. Sőt, az ő nagy terve az volt, hogy így jöjjön el. És nem mindjárt azonnal úgy borítsa lángba, tűzbe azt a világot, és ébressze föl, mint ahogyan azt Illés szerette volna. Illés azt gondolta, hogy ha nagy bizonyítás pillanatában leszámol az Úr ellenfeleivel, akkor egyszer s mindenkorra győz az ügy, az Isten dicsőségének az ügye. De Isten nem így gondolta. És azt mondta, hogy Illés, hogyha te csak így tudod elképzelni az Istent, akkor tulajdonképpen ez a te bálványképed az Istenről. Ez a vágyad, ez a szent vágy, most tulajdonképpen bálványá változtatja azt az Isten képet, ami benned van. Akkor ez a te aranyborjúd, akkor ez a te bálványképed az Istenről. És akkor itt a Hóreb hegyén, a Sínai hegyén, mint minden bálványnak, ennek is össze kell törnie. És ez talán a legnehezebb, amikor az embernek igazán szent vágyai vannak a szívében. Amikor igazán jó dolgokat akarna a saját családjában, az Isten népében, az egyházzal, a gyülekezetével kapcsolatosan, és mégis ezekre kell azt mondania, hogy ezek bálványok. Isten egyetlen szolgája sem úszhatja meg, hogy a bálványai össze ne törjenek, amely sokszor éppen az ügybuzgóságának a melléktermékei. De benne van a tragikus félrecsúszásnak a veszélye. Sokszor az, hogy a forma érdekesebb lesz, mint a tartalom. Vagy hogy egy személy, akit nagyon szerettünk, és fölnéztünk rá, csalódni kell benne, és összetörik egy bálvány. Pedig ez is mind a jó ügynek a mentén vannak. Vagy éppen fanatizmussá lesz a hitünk, vagy bigottizmussá lesz a hitünk. És akkor abból aztán mégiscsak szörnyű következmények támadnak. Akkor kiderül, hogy ez mégiscsak egy aranyborjú volt. És ami a legfélelmetesebb, hogy magának Jézusnak is össze kellett törnie egy képet. Mert azt mondja ott a Gecsemáni kertében, amikor küzd magával és harcol azért, hogy a megváltás az végbe menjen, hogy szeretném, ha ez másképp lenne. Vagy talán le is tudnám képzelni, hogy hogyan. De mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem az, amit te. Az Isten szabad. Erre kell ráébrednie ott Illésnek, a Hóreb hegyén. Lehet, hogy sok népszerű istenkép van ma is. Népszerűek, mert működnek. De hogyha az Isten embere igazán szembe találja magát az élő Istennel, akkor ezeknek össze kell törni. Aztán egy szelíd hang szólt, ezt olvassuk. Ekkor jelent meg igazán Isten. Ezt érzékelte Illés is, és ezért a palástját, református lelkész ezt tudja megmutatni, így a szeme elé kapta. Pedig Illés neve itt újra értelmet kapott volna. Az Úr az én Istenem, aki megmutatja magát nekem. Isten meg akarta magát mutatni Illésnek. Miért? Mert ez volt az ő vágya. Mert tudta, hogy ekkor gyógyult volna meg. Hogy erre volt szüksége. Hogy erről szólt az ő egész élete. Hogy hadd lássam meg az Isten dicsőségét ragyogni. És itt volt a nagy alkalom. Egy szelíd hang szólt. Isten azt kínálta ezzel Illésnek, hogy lehet, hogy Izrael népe boldogtalan vakságban marad, de te Illés itt és most megláthatod azt, ami a szíved vágya. Én törődök a te vágyaddal. Én beteljesítem. Erre vágytál, nem? Illés azonban eltakarta az arcát. Ez persze természetes reakció volt. Pedig itt külön hangsúlyoz az ige, hogy ez egy szelíd közeledés volt. Ez nem olyan volt, amiben elpusztult volna Illés. Alapvetően ez egy hang volt. De Illés nem akarta látni ezt. És akkor másodszor kérdezi már tőle az Isten, Illés, mit csinálsz itt? Hát hogy jutottál ide? Mi az, ami veled történik? És Illés a találkozás lehetőségén után is, a nagy lelki gondozás, a lelki kezelés után is megismétli ugyanazt, mint az elején. Szóról szóra, semmi változás. Azt mondja, hogy profétáidat megölték, szövetségedet elhagyták, oltáraidat lerombolták, és engem is üldöznek, és meg akarnak ölni. Egyedül maradtam. Úgyhogy föltetjük a kérdést, sikeres volt ez az isteni lelki gondozás? És a Illésnek, és azt gondolom, hogy könnyebb kockázat nélkül azt mondhatjuk, hogy nem. Nem volt az. Nem sikerült. Olyan makacs volt ez a depressziója Illésnek, hogy nem sikerült ez. Egyébként akik depresszióval foglalkoznak, azt mondják egy klinikai lelki gondozó, hogy ez majdnem mindig úgy alakul ki, hogy valami nagyon-nagyon erőteljes csalódás éri az embert, amiből valahogy nem tud fölépülni. És úgy látszik, ilyen erőteljes volt ez a csalódás Illésben is. De ekkor szemlélhetjük csak igazán, hogy az Isten mennyire törődik velünk, a mi veszteségeinkkel, a mi szívünkkel, a mi zátonyra futott reményeinkkel. Mert amikor a történet vége felé közeledünk, akkor azt látjuk, hogy hát Illést próbálja még az Isten néhányszor küldeni ide-oda, ad neki feladatokat, amit ő néha megtesz, néha nem, de már nem nagyon használható. Gyakorlatilag nyugdíjazni kell Illést. És amikor eljön az ő nyugdíjazásának az ideje, akkor Isten mit küld? Nagy forgószélben tüzes szekereket. Mit küld? Azt, amit Illés mindig is vágyott. Hogyan jön el hozzá? Úgy, ahogy ő mindig is vágyta megtapasztalni az Isten dicsőségesen, erővel, hatalommal. És így veszi őt magához. És itt még nincs is vége a történetnek. Felolvasta Edina a Lukács evangélium a 9. részéből a táborhegyi megdicsőülés történetét. Mi történik ott? Jézus dicsőségesen átfénylik az ő teste, az ő mennyei dicsőségében jelenik meg ott a hegyen, és a tanítványok, akik vele együtt fönt vannak a hegyen, azt látják, hogy ott áll mellette az Ószövetségnek a két nagy alakja, Mózes és Illés. És Jézus életének a végéről beszélgetnek. A dolgoknak a végéről, a dolgoknak az értelméről, a reményeknek a beteljesüléséről, a vágyaknak a célhoz éréséről beszélgetnek. És mi történik mindeközben? Illés nézi, szemléli az Isten dicsőségét a Jézus Krisztusnak az arcán. És mit mond? Valószínűleg azt mondja, hogy most már értem, most már minden világos. Most már értem, hogy miért nem úgy ért véget akkor az a történet, és miért kellett másképp folytatódnia. Most már értem, hogy az Isten micsoda nagy szeretetet akar mutatni az ember iránt, és micsoda nagy türelmet, sokkal nagyobbat, mint az Isten bármelyik szolgájában volt. És aztán egy hang is hallatszódik. Íme az én szeretett fiam. És azt is olvassuk, hogy amikor aztán leszállt a felhő, ami mindig az Isten szeretetét jelképezi a hegyre, akkor végül nem láttak más, csak Jézust egyedül. Csak Jézust egyedül. Ezt írja Pál apostol, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ezt nyugodtan folytathatnánk éppen úgy is, hogy csalódástól csalódásra, nehéz élethelyzetről nehéz élethelyzetre. Mindig mi történik? Meg fölcsillan benne az Isten dicsősége. Mi történik? Az, hogy mindig lehet egy ilyen legnagyobb mélységben is, egy ilyen hegycsúcs élménye az embernek, amikor azt mondja, hogy igen, de ez még mind semmi ahhoz képest a szeretethez, áldozathoz, vigasztaláshoz képest, amit az Úr Jézus ad nekem ebben a helyzetben. Ahhoz a nagy szeretethez képest ez mind semmi. Mind eltörpül mellette. Hogy legyen egy ilyen élményük, hogy csak Jézust látjuk egyedül. A homályos szemeinkkel, a könnyes szemeinkkel, a fájdalmas szívünkkel, a megtört reményeinkkel, hogy őt lássuk egyedül. És akkor ne nézzük már azokat a személyeket, akikbe csalódtunk, ügyekben, amik zátonyra futottak, ne nézzük a bűnöket, sem eszméket, amiért lelkesedtünk, se az ördög minden pusztítását, ami elsötítette a szívünket, se álmok futó gyilkosokra, és a legfájdalmasabb veszteségeinkre, mert mindez nem ér fel azzal a dicsőséggel, amit az értünk életét feláldozó Jézus arcán láthatunk. Mert senki sem tud minket megvigasztalni úgy, mint ő. Hát ő neki sikerült Illést megvigasztalni. Neki sikerült a megfáradt, csalódott Mózest bevinni az ígéretnek a földjére. Mózes akkor lép először az ígéret földjére. Illésnek, akinek a vágyai beteljesetlenek maradtak, most azt mondja már, mindent értek, és hálás a szívem, és boldog vagyok. Ez az Isten, ő a mi Urunk Jézus Krisztus, aki megvigasztalta Illést, és értelmet adott Mózes életének. Ő az, aki téged is meg tud vigasztalni. John Stott írja ezt, ha eladjuk is mindenünket, és feladjuk összes bűnös élvezetünket, a szent öröm rejtett kincse be fogja tölteni legmélyebb vágyunkat. Persze igaz, hogy ezt az arcot, a Jézus arcát mi is tükör által homályosan, vagyis hát a régi tükrök azok homályosak voltak, homályosan látjuk. Hogy nekünk is ez egy életen áttartó eszmélődés és szemlélődés kérdése, hogy Jézus Krisztust a nyomorúságaink közepette meglássuk, és aztán végül csak őt lássuk egyedül. Ez nem mindig megy egyszerre, ez nem mindig megy könnyen. És majd igazából az örökké valóságba teljesedik ki. De én hiszem, hogy nekünk mégiscsak jobb dolgunk van, mint Illésnek volt. Mert mi tudjuk, hogy hova kell menni. Sőt, tudjuk, hogy ez a Jézus Krisztus, ez az, aki megkeres minket. És kihoz minket a sötétségünkből, és meglátogat bennünket. És kézbe veszi a mi szívünket. És azt mondja, hogy én annyira szeretlek téged. Én megvigasztallak téged a te veszteségeid és szomorúságaid között is. Mert én az életemet adom neked, és ez erősebb a halálnál is. Mert Isten a legnagyobbat mutatta meg a Krisztusban, saját magát neked. Mi pedig ezt kívánjuk látni egyedül. Igaz? Ez a mi legnagyobb vágyunk is.